prezentációmat. Köszöntök én is mindenkit, és valóban arról szeretnék beszélni, hogy kutatásfejlesztésben mit akarunk elérni, vagy hogy hova akarunk eljutni, és ezt miért tekintjük különlegesen fontosnak ezt a tevékenységet az elkövetkezendő időszakban. Miről fogok beszélni? Három fő témát fogok érinteni, és nagyon fontos megemlíteni, hogy az első témát azt igazából csak azért említem, hogy lássuk azt, hogy milyen e-infrastruktúrára fogunk építkezni, honnan akarunk elindulni, és mik azok a lehetőségek, amelyekre építkezhetünk, hogyha kutatásfejlesztésben gondolkodunk, és hol szorítanak bizonyos területeken a jelenlegi e-infrastruktúrának a elemei. Utána fogok beszélni magáról arról, hogy milyen stratégiát választott a KIFÜ, hogy hogyan szeretné, hogy milyen jellegű fejlesztéseket, konkrétan kiemelve néhány dolgot a stratégiából, nem a felső szintű stratégiára koncentrálva, hanem ténylegesen a megvalósítandó feladatokra, és ezt hogyan támogatja tulajdonképpen ezt a stratégiát, a kutatásfejlesztés, amiről fogok beszélni, tehát tulajdonképpen ezekről a témákról fogok így egymás után beszélni, és ez hogyan fog reményeink szerint továbbvinni az e-infrastruktúráknak a fejlődését. Ezt az ábrát már láttuk Istvánnak az előadásában, tehát van egy rendkívül jól működő, nagy kapacitású gerinchálózatunk, ami egy hibrid hálózat, tehát ami nagyon fontos, hogy egy olyan réteges architektúrát sikerült létrehoznunk a 2010-es években, ami lehetővé teszi azt, hogy nagy kapacitású hálózatunk legyen, és szolgáltatásokban gazdag infrastruktúrát és szolgáltatást nyújtsunk a felhasználóink számára. És mivel nagy a kapacitásunk, ezért igazából meg tudunk olyan szolgáltatásokat is valósítani, és meg is valósítottunk az elmúlt időszakban, hogy gyakorlatilag különböző feladatokra, különböző célokra gyakorlatilag virtuális hálózatot tudtunk kialakítani, akár DVDM szintjén, nem csak a LAN hálózatok szintjén, hanem nagy kiterjedésű hálózatok szintjén, tehát ezt próbálja szimbolizálni az ábra, hogy virtualizáljuk a hálózatunkat, tehát, és ez nem csak hazai viszonylatban van így, hanem nemzetközi viszonylatban is, tehát az NRN-nek az NRN-nek megvan az infrastruktúrája erre, és a GEAN-nak is megvan az infrastruktúrája, és gyakorlatilag egymás mellett tudnak működni olyan kutatási infrastruktúrák, testbedek, amelyek ezt kihasználják. Erről szólt tulajdonképpen a Federica projekt és a Magyarországon létrehozott NASI. Mi ennek a kifejtése, István? Network as a Service Interface, vagy valami ilyesmi volt a kifejtése ennek a rendszernek. Igazából ez egy pilot projektként indult, aminek nem igazán jött felhasználója. Ez igazából arra mutat rá a gyerekbetegségére a kutatásfejlesztésünknek, hogy hát ezt igazán egy picit struktúráltabban kell végeznünk. Van egy szintén egy nemzetközileg is jól működő és nemzetközi rendszerekkel kompatibilis Trust and Identity infrastruktúránk, tehát egy bizalmi szövetségi infrastruktúránk, ami lehetővé teszi azt, hogy az anyaintézmények azonosítsák a felhasználókat, és megfeleljen az IDP szempontból, tehát hogyha valaki hallgatta Fulajtár Prajának az előadását az egyik másik szekcióba, tehát a GDPR előírások, tehát az adatvédelmi előírások, amelyeket az Európai Unió előírt tulajdonképpen, hogy ezt jövő májusra valósítsuk meg, ez gyakorlatilag készen áll a jelenlegi rendszerünk, az EduID rendszerünk erre a működésre. Hogyha a pontosan az IDP része készen áll erre a működésre. Ugyanis, hogyha a felhasználók azonosítása és kezelése a jelenlegi eduárdi szabályok szerint történik, vagy HRF szabályok szerint történik, akkor automatikusan meg fogunk felelni a IDP szintjén a Európai Uniós adatvédelmi előírásoknak. Más kérdés, hogy a service provider oldalon elég sok feladatunk lesz azzal kapcsolatban, hogy ténylegesen milyen adatokat kezelünk és milyen formában. Néhány adatot tettem fel a ezen infrastruktúrával kapcsolatosan. Van ennek egy olyan párja, ami igazából a hálózati hozzáférésről szól, EduRoam. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy univerzális hozzáférés az oktatási, kutatási infrastruktúrák területén a Wi-Fi hálózaton keresztül, és nem csak a Wi-Fi hálózaton keresztül az internethez. Van egy szintén egy rendkívül fontos infrastruktúránk, a HPC infrastruktúra és a storage infrastruktúra. Nem sorolnám fel az adatokat, nehogy kifussak az időből. Nagyon fontos, hogy ehhez egy jól működő HPC támogatásunk van, storage kapacitásunk is van, tehát úgy gondolom, hogy erre igenis építkeznünk kell, és erre különböző a fejlesztéseknél olyan szolgáltatásokat, olyan fejlesztéseket kell építenünk, amelyek ezt ki tudják majd használni. Szintén van első napi keynote előadásra reflektálva, Mihály Marcinak az előadására reflektálva, van egy olyan kollaborációs infrastruktúránk, ami lehetővé teszi mindazokat, amik ott elhangzottak, lehet, hogy nem teljesen olyan integrált módon az egyetemek esetében, viszont érdekes módon a SULINET Plus projekt keretében olyan teljesen integrált megvalósítást sikerült kialakítanunk, videokonferencia, távszeminárium funkciókat, amelyek sokkal fejlettebbek, mint a magában az egyetemek esetében. Ami szintén nagyon fontos, hogy van egy olyan repozitóriumunk, ahol rendelkezésre állnak ezek a oktatási anyagok, kutatási anyagok rendelkezésre állhatnak, egy videó, a videótóriumunk. Ennek a szlájdnak van egy szomorú aktualitása, Nobel-díjas kémikus, nem annyira aktuális, de Oláh György tavaly decemberben sajnos elhunyt, tehát megőrizzük a előadását a videótóriumban. Amire szintén tudunk támaszkodni, oktatási felhő, erről nagyon sok előadás elhangzott különböző felhő témákban. Tavaly óta működik ez az oktatási felhő jelentős kapacitásokkal. SULINET-ről szintén beszélt már a Farkas István, ami nagyon fontos a SULINET fejlesztés esetében, hogy itt kellett egy olyan fejlesztésben gondolkodnunk, ami a maximális automatizáltságot tette lehetővé. Tehát a legfontosabb eredménynek a SULINET plusz projektben azt tartom, hogy van egy olyan absztrakciós interfészünk, amin keresztül gyakorlatilag egy modell alapon definiáljuk azt, hogy milyen szolgáltatásokat kell nyújtani a hálózaton keresztül, és tök mindegy, hogy milyen hálózati eszköz van mögötte, automatikusan generálódik a konfiguráció, attól függően, hogy a paramétereket a felhasználó vagy a mi rendszergazdánk hogyan állítja, legenerálja a konfigurációt, letölti a konfigurációt, hogyha éppen nem elérhető az eszköz, akkor automatikusan újra próbálkozik. Tehát folyamatosan napra kész és a felhasználó igényeknek megfelelő konfigurációt tudunk az eszközökre rátölteni. Ez nagyon fontos, hogy a felhasználó igényeket megfelelően próbáljuk kiszolgálni. Erről a 11 multimédia központról beszéltem, és itt is van egy kép róla. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon erős infrastruktúrával rendelkezünk, amire rá kell építenünk valami, hogy merre tovább. Mi az, amit az ember megszokott nézni. Részben saját stratégiai célkitűzéseket fogalmaz meg, részben körülnéz a világban, hogy mi történik. Mi is megfogalmaztunk ilyen stratégiai célkitűzéseket. Hozat tekintetében, amit célul tűztünk ki, hogy 100 gigabit per szekundumos saját gerinchálózatunk legyen, vagy annál nagyobb kapacitású, az iskolai wifi-t, tehát az edurómot tényleg mindenhová el tudjuk vinni, és ami a SULINET-ben fontos szempont volt, az gyakorlatilag normatív legyen a teljes hábon és hálózat tekintetében, tehát automatizált és programozható folyamatok legyenek a hálózat üzemeltetésében, konfigurációjában. Tehát egyfajta SDN, tehát egy programozható, tehát Software Defined Network, vagy programozható hálózat legyen a feladat, vagy a normális, meg működési forma. Információs rendszerek tekintetében az oktatási felhőt mindenképpen egy platform és szerviz alapú irányba el kell vinnünk. Modernizálni tervezzük a VoIP infrastruktúrát. Az oktatás támogatásban nagy szerepet szánunk a videótóriumnak. Kutatás támogatásban a HPC-nek és a digitalizáció támogatásban a Storage-nak és a Big Data tapasztalatainknak. És ami nagyon fontos, hogy az EduID-t azt nem, tehát ez sokkal univerzálisabbá, továbbfejlesztettebbé kell változtatnunk. Ahhoz, hogy ez jól működjön, nyilván a szolgáltatásokat olyan formára kell hoznunk, hogy ez a felhasználók számára könnyebben igénybe vehetők legyenek, tehát automatizált folyamataink legyenek, tehát csomó minden kézzel történjen, ahelyett, hogy közel történjen, automatizáltan valósuljon meg scriptek által, a felhasználó által vezérelt módon, és konfigurálhatók legyenek ezek a dolgok. Erre megtettük az első lépéseket a SULINET-ben, és folytatjuk a munkánkat. És remélem olvasható, amire most itt szeretnék fókuszálni, az a kutatásfejlesztés. Tehát meg kell erősítenünk azt, hogy ezeket meg tudjuk valósítani, a jövőnek a zálogát is meg kell teremtenünk, tehát erősítenünk a kutatásfejlesztést, ugyanis ezek, amelyeket itt elmondtam, ezek mind létező technológiákra fognak épülni, viszont nekünk azt kell megtennünk, vagy azt kell megtalálnunk, hogy mire van igénye a felhasználóknak, és ehhez gyakorlatilag milyen módon tudunk eljutni olyan fejlesztésekkel, kutatási együttműködésekkel, amelyek lehetővé teszik az igények kiszolgálását. Három szempontot emeltem ki kutatásfejlesztés tekintetében. Hogyha megnézzük azt, hogy ez nemzetközileg mit jelent ez, és itt néhány példát fogok hozni, és nem fogok részleteibe menni a dolgoknak, a Nordunetnek egy stratégiai értékei, hogy ők mire gondolnak. Hasonlóképpen kutatásfejlesztés tekintetében, tehát a Nordunet az a skandinávoknak a konföderatív NRN-je tulajdonképpen, tehát ott több NRN-nek a szövetségeként van egy NRN tulajdonképpen. A Uninet az a norvég kutatói hálózat. Tehát itt is lehet látni, hogy gyakorlatilag ugyanazokhoz a paradigmákhoz fognak nyúlni, tehát a HPC, storage, hálózat, együttműködés, stb. Tehát ezekre építenek az összes kutatói hálózat. A legkidolgozottabb ilyen stratégiával és jövőképpen, nem véletlenül egyébként, a holland kutatói hálózat rendelkezik. Nekik van egy külön ágazatuk tulajdonképpen, amit úgy hívnak, hogy Surf Innovatie. Nem tudom, hogy jól ejtem, mert nem tudok hollandul. És külön részterületekbe rendezik azt, hogy milyen területeken kell fejlesztéseket, kutatásfejlesztéseket végezniük, egészen a HPC és a HPC minél nagyobb elterjedése az iparban területén, hogy az oktatás hogyan támogassák különböző flexibilis és személyes oktatási megoldásokkal, ami már többször elhangzott a Learning Analytics területén, mit kell tenni, különböző innovatív ICT alkalmazásokat alkalmazni, a Trust and Identity területén mit kell tenni, a hálózat területén, csomó területen úgy gondolja a SURF, hogy fejleszteni kell, tehát részben a hálózatnak a kapacitását, tehát a SURFnet 8, de a mobil hálózat területén is kíván fejlesztéseket megtenni, a Wi-Fi hálózaton keresztüli hívások területén, tehát a mobil hívások területén. És ami érdekes, hogy a SURF azt mondja, vagy SURFnet, hogy vannak olyan területek, amelyek ezekből igazából nem is infrastruktúrális területek, de foglalkozni kell vele. Egyrészt fenntarthatóság, másrészt a hatékony üzleti folyamatok tulajdonképpen, amelyek támogatják az oktatás és kutatást. Mi az, amit letettünk, és mi az, amit el szeretnénk végezni az elkövetkező időszakban? Hát egy ilyen kutatásfejlesztési, vagy egy életciklus modellben gondolkodunk tulajdonképpen. Amivel amivel kezdenünk kell, nyilván egy technológiai előretekintésre van szükség, amiben meg kell néznünk azt, hogy merre van az előre, milyen technológiai megoldások az, amelyekkel foglalkoznunk kell. Meg kell vizsgálnunk, hogy ezek ténylegesen alkalmazhatók-e a oktatás-kutatás támogatására. Erről szól a felfedezés, illetve az, hogy ezek ténylegesen alkalmazhatók-e jelen pillanatban, vagy csak tényleg álomszerűek ezek a dolgok. Alfa fázisban néhány kísérlet, néhány egyetemmel közösen megoldásokat kell keresni erre a dolgokra. Béta, amikor arról kell gondoskodnunk, és azt kell megvizsgálnunk, hogy ez a szolgáltatás, teszt, kutatásfejlesztési eredmény, ez skálázható, fönntartható, üzemeltethető, stb. Hogyha igen, akkor egy idő után ez átalakul szolgáltatásra, és átmegy tulajdonképpen a szolgáltatásmenedzsment területére, és egy élő szolgáltatás működik tovább, ami egy idő után a szolgáltatás kivezetődik a szolgáltatás portfólióból. Fejlesztési folyamatnak néhány fontos jellemzője, és igazából, hogyha itt valaki ezt elolvassa, akkor azt mondja, hogy hú, de DevOps-ot csinálnak ezek. Valóban. DevOps-ot csinálunk, ugyanis nem tudunk másképpen jelen pillanatban megfelelő hatékonysággal dolgozni. Agilitás, együttműködés, kísérletezés. És ami nagyon fontos, felhasználói visszacsatolás. Mi az, amit azonosítottunk az elmúlt időszakban? Az SDN még a hiába tehát a subnetben SDN-t használunk tulajdonképpen, de igenis még technológiailag azonosítanunk kell, hogy ezt a gerinchálózatban hogyan tudjuk ezt az SDN technológiát alkalmazni. A következő ilyen technológia az a Network Management as a Service, ami egy olyan cloud szolgáltatás volna, ami lehetővé tenni a felhasználók számára, hogy sokkal egyszerűbben menedzseljék a hálózatukat. Nyilván az IoT egy ilyen, tehát az Internet of Things eléggé élénk megbeszélés volt itt az első napon ebben a témában. A következő generációs EduID. Ugyanis az EduID-nak annak ellenére, hogy egy rendkívül jól skálázható megoldás, vannak olyan problémái, amelyeket igazából orvosolni kell. A mobil környezetben nem igazán jól használható például, amit kezelni kell. BGP flowspec, hogyan tudjuk ezt implementálni ebbe a környezetben. Már azt mondanám, hogy már felfedezési fázisban vagyunk a WebRTC-vel, DNS-ekkel, és ami érdekes, itt egy FreeRouter nevű technológiát föltettem, amiben szintén már itt tartunk. Az NIF programon belül, vagy a KIF-ün belül, vagy a volt NIF-ün belül van egy olyan nagyon fontos tudás, hogy van egy olyan router implementáció a kezünkben, ami gyakorlatilag lepipálja az összes routert, ami a piacon kapható, a funkcionalitásba. tehát a Cisco-t, Arista-t, Juniper-t, mindent, ugyanis nem tudja azokat a protokollokat, ezek az eszközök nem tudják azokat a protokollokat, amelyek ez az eszköz belső fejlesztés által tudja. A Zsehantban ez a FreeRouter eszköz biztosítja a Juniper és a Cisco közötti interoperabilitást. Tehát erre igenis építenünk kell, hogy ezt tovább tudjuk fejleszteni. Elhangzott Ritter Dávid szavaiba, hogy virtuális laborok. Van egy ilyen, itt már alfa állapotban tartunk, együttműködünk a Műegyetemmel, hogy egy olyan API-t biztosítsunk a Cloud for Education-höz, hogy amin keresztül ők ezt gyorsan, kényelmesen tudják a laborokban alkalmazni. Szintén elhangzott, hogy a Enterprise vagy Team Chat megoldás, Learning Analytics, tréningek, HPC, ipar együttműködés, stb. Stb. Milyen eszközöket kívánunk ebbe bevonni? Kutatás folyamat lépései, tehát nyilván egy workshopot kell a felhasználókkal megvalósítanunk, tehát hogy lássuk azt, hogy ők mit látnak, milyen technológiai trendeket, mire van igény, milyen felhasználó igények vannak. Amiket itt az előbb felsoroltam, azok gyakorlatilag a kifűn belüli ötletbőrzének az eredményei. Nyilván fontos, hogy a hallgatókat bevonjuk, tehát az új tudásnak a bevonzása ilyen szempontból fontos. Gondolkodunk ötletek és pályázatokon, tehát olyan pályázatokat kiírni, amelyek az egyetemekkel közösen futtatva támogatnák az oktatás vagy kutatásnak a továbbfejlesztését. Van egy érdekes kezdeményezése a Zsehantnak, a Zsehant Future Talent Fund, amire szintén lehet támaszkodni. Szeretnénk megújítani az Y-szemináriumokat, tehát hogyha valakinek van ezzel kapcsolatosan ötlete, hogy milyen témákban szeretnének Y-szemináriumokat tartani, akkor szóljatok nekem, és akkor egyeztettem már Pásztor Miklóssal, a jelenlegi elfoglaltság emellett ő ezt nem szeretné vállalni, úgyhogy akkor egyelőre belül tartjuk, de nem szükségszerű, hogy belül legyen a szervezője az Y-szemináriumoknak. És hát a közös fejlesztés a legfontosabb. Nemzetközi együttműködések, mik azok, amelyek támogatják a kutatásfejlesztést? Itt vannak a projektjeink felsorolva, és a technológiák, illetve a technológiai ágak, amelyekre tulajdonképpen próbálunk támaszkodni. Összefoglalásképpen szeretnénk a kutatásfejlesztést megújítani, közös fejlesztésben gondolkodunk, erősíteni kívánjuk a felhasználókkal a kapcsolatot, olyan technológiákban gondolkodunk, amelyek jelen pillanatban még drágán vagy nem elérhetőek, újszerű technológiákon gondolkodunk, és hát a inkubáció és a tesztrendszerek, tehát ez a ciklus, amiről beszéltünk, az tulajdonképpen ezt írja le. Ha valakinek kérdése van, akkor nyugodtan keressen meg engem. És hát érdekes módon a Dávidnak a felvezető előadása az egy bizonyos szempontból hasonló témákat feszegetett, de ez a prezentáció teljesen függetlenül készült ettől, tehát ez a prezentáció néhány apró dologban változott a tegnapi nap folyamán, de látszik, hogy közösen gondoljuk azt, hogy a közös kutatásfejlesztésre szükség van. Ha valakinek van kérdése, akkor nagyon szívesen állok rendelkezésre.
Azt szokták mondani, hogy a kutatás az a tevékenység, ami a pénzt tudássá változtatja. Azt látom a prezentációból, hogy mi az a tudás, amit meg szeretnénk szerezni, ahol el szeretnénk jutni, de te látod-e a pénzt, ami át fog alakulni tudássá? Tehát ezeknek az elképzeléseknek a forrását azt biztosítva látod-e, és hogyha igen, akkor hogyan és milyen mértékben? Ez egyik lehet, hogy Krisztiánhoz is szól.
Hát erre részben azt tudom mondani, hogy ígéretet kaptunk a KIFI vezetésétől, hogy erre lesz pénz, de erre tényleg egyébként Krisztián lehet, hogy autentikusabban fog tudni válaszolni.
Igen, ehhez egy kicsit hozzá tudok tenni. Ezt a tevékenységet, vagy ezt a feladatkört a KIFI-n belül természetesen nem úgy emeltük ki, hogy a főosztályvezetőknek a az együttműködéssel kitaláltuk, hogy csináljunk egy kutatásfejlesztési főosztályt, és akkor már is dolgozunk rajta, és akkor majd valahogy lesz, hanem ezeket nyilván az elnök úr felé, meg a megfelelő fórumok felé jeleztük, hogy erre szükség van, és nyilván ez az a terület, ami nem profitorientáltan tud működni, hiszen itt a befektetett energia lehet, hogy nem ugyanannyi eredményt hoz ki a felhasználók felé, mint amekkorát belefordítunk, és ezért a költsége is teljesen más megközelítésű. De ennek ellenére megkaptuk a támogatást, hiszen ez a terület az, akinek a feladata, hogy a magyarországi infrastruktúra fejlesztésben kiemelkedő munkát végezzen, és eredményeket hozzon Magyarországra, illetve annak a közösségnek, aki ebben él és dolgozik. Úgyhogy gyakorlatilag el tudom mondani, hogy kapjuk ezeket a feladatokat, illetve ezek, amiket János bemutatott, az ezekhez szükséges időintervallumokat, melyik úton induljunk, hogy induljunk, ezeket most dolgozzuk ki, és most tervezzük a szervezetnek az SMS-ét erre vonatkozóan, hogy működjön, hány fővel, mekkora csapattal. És ugye, amit a János itt kiemelt, hogy ez nem a kifűnek csak a feladata, hiszen ennek az egész közösségnek szól egy ilyen felhívás, hogy ebben a csapatban és munkában közösen alkothatunk, és próbáljunk meg eredményeket keresni és hozni. A kifűnek a feladata nyilvánvalóan az, hogy ezeket mérlegelje és megvizsgálja, hogy ennek költségkeretét melyik témákban hogyan tudja támogatni, vagy segíteni, vagy honnan tud esetleg forrásokat szerezni ennek a támogatására.
Illetve még annyit tennék hozzá, hogy ennek kell lennie saját, tehát kifűnek saját költségvetésében is erre kell lennie forrásnak, és erre biztos, hogy megfelelő keretek kellene lennie. Nem, tehát itt most nem milliárdokról beszélünk, mert itt pilotokról beszélünk, tehát itt néhány eszközről, néhány emberről, és a hasonlóképpen néhány ember az egyetemekről, tehát ezekről beszélünk. Nyilván csak akkor tudunk eredményt elérni, hogyha ezeket kipróbáljuk, és nyilván az, hogy ebből ténylegesen szolgáltatás legyen, ahhoz azért nyilván több pénz kell, mert elképzelhető, hogy ennek hatására hatalmas fejlesztésekre van szükség, például lecserélése például a videokonferencia berendezéseknek WebRTC megoldásra például, tehát lehet, hogy ki kell cserélni, tehát egy új videokonferencia platformot kell építeni, és ezeket mind be kell szerezni. Ezekhez akkor nyilván megfelelő pályázati forrásokat meg kell találni.
És nem beszélve róla, hogy a nemzetközi projektekben ugyanezen csapat aktívan részt vesz, amik ugye ezen fejlesztésekben forrásokat tud biztosítani. Tehát ez egy komoly logisztika, komoly feladat, de előremutató, azt gondolom. Hát ha nincs további kérdés, akkor szeretném Jánosnak megköszönni az előadását.